listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Mai műsorunkban egy hegedűművészt szeretnék bemutatni, aki zeneakadémiai tanulmányaim idején főigazgatónk volt, így gyakran láttuk az épületben. Beszélni igen keveset beszélt, és nem volt barátságos természetű ember, viszont nagy tekintélynek örvendett, mint hangszerének kiváló művésze. A Hubai iskola hagyományainak folytatója volt, aki művészetével és pedagógiai munkájával rendkívül sokat tett a magyar hegedűsök nemzetközi hírnevének megőrzéséért. Zenei tanulmányait 6 évesen kezdte, 1944-ben került a Zeneakadémián Zatureczky Ede osztályába, majd 1951-ben diplomázott. Már főiskolás korában figyelemre méltó sikereket aratott. 1948-ban művészképzősként elnyerte a Reményi díjat, a következő évben a prágai Jan Kubelik verseny döntőjébe jutott, 1951-ben a berlini Witt hegedű versenyén harmadik díjas. 1951-től egy évtizeden át volt az Állami Operaház zenekarának koncertmestere. Közben újabb nemzetközi sikert aratott az 1955-ös londoni Flash verseny győzteseként. 1957. szeptemberétől tanított a Zeneakadémián, 1959-től tanszékvezető, 64-től egyetemi tanár, 1967-től főigazgatóként, 71-től a főiskola egyetemi rangra emelésétől rektorként irányította az intézményt 1980-ig. Tudatosan törekedett arra, hogy a zenekarokba ne elvetélt pódiumművészek kerüljenek, hanem magasfokú hangszeres képzésben részesült főiskolai végzettségű muzsikusok. Pedagógiai tevékenysége mellett Kovács Dénes maga is rendszeresen hangversenyezett, repertoárja széles, lemez és rádió felvételi a baroktól a 20. századig terjedő időszak versenyműveit, kamara és szólódarabjait örökítik meg. Lemezre játszotta Beethoven összes hegedű zongoraszonátáját és vonós trióját. Megkülönböztetett figyelmet érdemelnek a Bartók Összkiadás számára készített felvételei. A Muzsika című folyóiratban Becher Iván búcsúztatta. Két úr szolgája volt, az egyik a muzsika, a másik a Zeneakadémia. Nagy hegedűs volt és nagy tanár, belőle sugárzott a tekintély és bizony a szigor. De szigorú volt a játéka is, szigorúan pontos, szigorúan hűséges szerzőhöz, műhöz. Pontos ember volt. Pontos volt mindig és mindenben, a tolmácsolásban, az órakezdésben. Egy olyan korból maradt itt, amelyben a hegedűsök még abban a hitben hegedültek, hogy a hegedüléshez elég hegedülni. Büszke, méltóságteljes hegedűs volt. Puritán, marketingtelen. A mai világban tehát idegen. Kovács Dénes nem csupán meghalt, kihalt közülünk. Kitüntetései, Liszt és Kossuth díj, kiváló művész, s a szakma legfőbb elismerését jelentő Bartók Pásztori Ditta díj kétszer is. Most hallgassák meg Beethoven F-dur románcát Kovács Dénes előadásában. A budapesti szimfonikusokat Lehel György vezényli.
Thank you. Thank you.
Kovács Dénes a kamarazenének is aktív és ihletett művelője volt. Ma Schubert Notturno című kompozícióját hallhatják, előadótársai Banda Ede Gordonka és Rados Ferenc zongoraművész.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Ha már szóba hoztuk Mátyás királyt, most az ő nyomában barangolunk. Első állomásunk Kéked, község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci járásában, Miskolctól 76 kilométerre észak-keletre. A települést 1297-ben említik először Keked írásmóddal. Alsó Kékeden a Szurokhegy alatt ered a melegvízű forrás, amelynek vizét a 15. századtól használták a környékbeliek fürdésre és gyógyításra. A hagyomány szerint Mátyás király is megfürdött benne, innen kapta a Mátyás forrás nevet. A fürdőtől nem messze áll három kocsányos tölgy, mely a legenda szerint szintén Mátyáshoz köthető, úgy tartják, maga a király ültette a fákat. A fürdőtelep a falutól körülbelül 200 méterre keletre épült fel. A forrás 22 Celsius fokos, kénes vizét főleg csúzos, izületi és köszvényes bántalmaktól szenvedőknek ajánlották. A fürdő a II. Világháborúban elpusztult, de a kúriában turista szállást alakítottak ki. A hagyomány úgy tartja, hogy a forrás kékes vizéről kapta a település a nevét. Ugorjunk át Csór községbe, mely Fejér megyében Székesfehérvár és Várpalota között fekszik. Északon a Bakony, délen a Sárrét öleli körbe. Csór kiemelt vízbázissal, rendkívül jó minőségű vízzel rendelkezik. A vízmű melletti hegyből fakadó karszt forrás látja el vízzel Székesfehérvárt és a helyi lakosokat. De egyéb források is léteznek itt, amelyek enyhén melegvízűek. A terület történelme egészen az őskorig visszavezethető, ásatások alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a település több mint 6000 éve folyamatosan lakott. Az ókorban római kereskedelmi út haladt át a falu mai területén. 1476. december 11-e jeles nap a község történetében. Előző napon Mátyás király Fehérvárra jött, hogy bevárja hitvesét, Beatrix királynét. 11-én az egész követség megindult Csór irányába, hogy már ott fogadják a hitvest. Ennek emlékére a helység címerében a csukát tálcán felszolgáló fogadós látható, valamint Mátyás király és egy holló, s persze a szőlőfürt. Barangolónkból nem hagyhatjuk ki a budai vár ékességét. A hófehér, csipkés, tornyú, színes, zsolnai cserepekkel fedett Mátyás templom Budapest legnépszerűbb temploma. A templom eredeti neve Budai Nagyboldogasszony templom, népszerű nevét onnan kapta, hogy Mátyás király mindkét esküvőjét itt tartották. A 13. században a tatárjárás után alapított templom eredetileg gótikus stílusban épült, francia mintára, később Nagy Lajos király építette át, majd Mátyás király korában épül meg a templom fő tornya. A török korban dzsámivá alakítják át, több részét lebontják, majd Buda felszabadítása után a jezsuiták kapják meg, akik a templomot teljesen átalakítják barokk stílusúra. Az 1700-as években egy tűzvész, majd egy villámcsapás pusztítja el a templomot. Az 1800-as években készült képeket nézve egy teljesen más templom képét látjuk a mai állapotokhoz képest. 1867-ben a kiegyezés után Ferenc Józsefet és feleségét, Erzsébet királynét itt koronázzák meg, 1873-ban a király elrendeli, hogy a templom barokk jellegét szüntessék meg, és állítsák vissza az eredeti állapotokat. 1895 és 1903 között Sulek Frigyes tervei alapján neogótikus stílusban felújították. A ma látható freskók, belső díszítések és a színes üvegablakok Locz Károly, Székely Bertalan és Zicsi Mihály alkotásai. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az ottani magyar ház és közösségünk életéből.
Az ottawai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott, a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve, a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart. Az évben május 21-ére esett áldozó csütörtök, áldozónap, Urunk mennybe menetelének ünnepe. amely húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. A magyar katolikusok inkább az áldozó csütörtök kifejezést, míg a protestánsok, különösen a reformátusok a mennybe menetel megnevezést használják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben három helyen szerepel. Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliumának 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezetében. Az ősegyház a 4. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. De ekkortól a húsvét utáni 40. napra került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges dátuma április 30-a, a legkésőbbi pedig június 3-a. A 12. századtól kezdett elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása, ugyanakkor a húsvéti gyertyát eloltották és kivitték a szentélyből. A középkori és a kora újkori Magyarországon szokás volt az áldozó csütörtöki misén a mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötelekkel felemelni. 18. századi adatok szerint a Sárospataki plébánia templomban a prédikáció után a mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötéllel a magasba húzták, ahol angyalszobrok várták égő gyertyákkal. Ezt követően ajándékokat szórtak alá a híveknek. E szokásnak a felvidék német nyelvterületein a cipszerek között is ismeretesek párhuzamai. A reformáció előtti előfordulásáról és a gyerekek megajándékozásáról Bot Péter ostorozó szavai tanúskodnak. Ugyancsak ismeretes az áldozó csütörtöki, jó termést célzó, vallásos színezetű határjárás és körmenet hagyománya. Ezen a napon tartottak kenyérszentelést is, amely protestáns vidékeken is fönnmaradt. Az unitárius Torockón a 19. században ezen a napon a nép a székejtő tetejére vonult és örömtüzet gyújtott. A katolikus egyházban 1918-ig ez az ünnepnap volt a húsvéti szentáldozás határnapja. Ebből ered az egyedülálló magyar név áldozó csütörtök. Liturgikus színe a fehér. Az ünnep témáját az evangélikus liturgikus könyv így foglalja össze. Isten jobbjára ült, közben jár egyházért.
Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen, kegyelmességednek. Azért magasztallak felette mindennek. Mert hiszen én lelkem te ígéretednek. Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd, az én javajámat csak te magad nézed, atyai voltódat rajtam érezteted. Irgalmasságodat mikor megjelented, a sátán kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál te ígéreteddel, mikoron bíztattál. Fiad által ismét fiaddá fogadtál. Kész mindenkor lelkem néz, néked énekelni. Mind a világ előtt rólad vallást tenni, sok jó tételidért néked hálát adni. Örökön örökké tégedet dicsérni.
Nagyon nagy szeretettel köszöntlek titeket, a Hungarikum együttes két tagjával beszélgetek. Mudris Anettet köszöntöm, és
Kremnicki Géza.
És Kremnicki Gézát. Az előadás után vagyunk, hát először is hagyj köszönjem meg az élményt az ottavai közönségnek.
Mi köszönjük, hogy itt lehettünk.
És most szeretném egy kicsit, szeretnélek közelebb hozni titeket a hallgatókhoz, amit nem tudtam koncert közben megkérdezni, hogy milyen zenei hátteretek van, hivatásos zenészek vagytok, vagy van egy civil foglalkozásotok, és hogy telnek a hétköznapjaitok?
Mi Fehérváron élünk, és mindketten foglalkoztunk zenével. Én végül is gyermekkorom óta énekelek, hát többnyire ösztönből, én azt mondanám, de azért zenei gimnáziumot végeztem, és énektanári képesítésem van. Hát főként zenélünk, én még tanítok, éneket tanítok általános iskolában. Géza?
Én zongorázni tanultam gyermekkoromban, és aztán a zongorát hamarosan felváltották, a pengetős hangszerek az jobban érdekelt. Sokkal könnyebb vinni magával az embernek egy gitárt például, mint egy zongorát. Már csak ezért is. És hát főleg is elsősorban zenélek, de azért a zene mellett egy kis biztonsági szeletként a műszaki pálya napi két órában, mint elektronikus napló író ember működöm közre egy kis vállalkozásnál.
Mikor találkoztatok, mióta zenéltek együtt, és hogy találkoztatok, zenésztársakon keresztül, barátokon keresztül?
9. éve, hogy zenélünk. Ezt onnan is tudom, mert akkor kezdtük, amikor még a kislányom a pocakomba volt. És azt szeretem, amikor a Géza meséli el, hogy hogyan találkoztunk, hogy légy szíves.
Hát 9 éve zenélünk együtt, de régebben találkoztunk. Ez úgy történt, hogy vártuk a sorunkat egy amatőr művészeti tevékenységet bemutató kis minifesztivál sorozaton Székesfehérváron, ahol volt mindenki fotós, festő, sajtkészítő, énekes, zenész, stb. És mi is egymást a függetlenül ott játszottunk. Vártuk a sorunkat a közeli étteremben. Nem merek kocsmát mondani a barátaimmal, és amikor egyszer csak az nyitott ablakon át beszűrődött egy énekhang, akkor én azonnal letettem, ami a kezemben volt, ez egy sörös pohár volt, és kiszadtam meghallgatni, hogy ez ki, és ez a valaki, ez az Anett volt.
Igen, ilyen hatással volt rád.
Igen.
És
aztán akkor ő is meghallgatott minket, mi a több szólamban énekeltünk, vokál, stb., és neki is tetszett, és így kezdődött a barátság. Igen. Aztán ez, amikor az az akkori formáció megszűnt, akkor szakmai kapcsolattá és barátságá alakult ez a ismeretség. Találkozás, ismeretség, és hát harcos társam Anett, akivel 9. éve nyomjuk.
És ugye sokszor mondtátok, felkonferáltátok a dalokat, hogy népzene alapokon indultatok, és ez volt az első irány, ahova elmozdultatok, és utána jöttek a dalok. És akkor hogy milyen irányba, vagy ez, hogy fordtak ki ezek a dalok?
Hát gyermekkoromban nagyon nagy hatása volt, szinte divatja volt még a pedagógiában a Kodály módszernek, és ezen az alapon indult el a zongorázás mellett az én érdeklődésem folk irányba. Az Anett pedig hát mindig is énekelt.
Hát én népdalversenyekre jártam. A falusi iskolában jártam, és az ottani énektanárnő volt, aki foglalkozott velem külön, és szorgalmazta, hogy versenyeken szerepeljek, ahol nagyon sok népdallal találkoztam, mások ajkairól is. Úgyhogy amikor Gézával találkoztunk, és elkezdtünk zenélni, adott volt az, hogy ami leginkább a szívünkön van, lelkünkben van, azon a nyelven, zenei nyelven szólaljunk meg.
És a saját dalok hogy íródnak?
A saját dalok?
Ki komponál, ki adja?
Főleg Géza az, aki nagyon jó dalszerző és szövegszerző szerintem.
Anettnak is nagyon szép dala van. Anettnak is. Hát azok különbözőképpen születnek a saját dalok. Hát kell hozzá egy jó hangszer, kell hozzá hangulat, kell hozzá alkalom, millió. És hát kell az a szoftver, amely évek alatt felgyűlemlik az ember agyában, szívében és lelkében, kezdve a gyermekkoritól induló olvasás szeretete, az olvasottság, családi körülmények, a gyermekkorban hallott melódiák szülőtől, vagy a rádióból annak idején. És hát a mi zenénkben, ez zenélésünkben szerencsésen ötvöződnek a régi korok muzsikái, áthallások vannak, van egy kis reneszánsz íze adott esetben, például hát van egy...
Voltak ilyen blúzos...
Blúzos, igen, mert
az rockos.
Tehát mi feldolgozunk. Mi nem népzenészek vagyunk, hanem mi népdalokat dolgozunk fel. És ezzel a hozzáállással mi könnyedén el tudjuk juttatni a népdalt a fiatalabb fülekhez is. A réteg műfaj hagyományosnak tartott népzenei előadások, amelyek... kell, semmi probléma nincs, sőt, nagyon szükségesek és kellenek. Hát amellett ez egy kicsit levegőssé fellazítottá, könnyedebbé, vidámabbá teszi adott esetben a hangzást, és így könnyebben átjut a mai fülekbe.
Igen, azt észrevettétek, hogy a közönségben volt 90 év fölötti bácsi, és volt a 13 éves fiam, és azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon befogadható, ahogy megszólaltok. Most nem is mondanám, hogy eszköz nélküli, mert azért csak dolgoztok zenei eszközökkel, a hangotokkal, a ritmusváltásokkal, de nagyon nem akarjátok kierőszakolni a csodálatunkat, vagy hogy most olyat mutattok, hogy ilyet még biztos nem láttak, szóval nem manipuláljátok a közönséget, és ezt éreztem, a nagyon őszinte, és talán ezért könnyű befogadni.
Fontos, amit éreztél. Mi erre tulajdonképpen nem is gondoltunk, de minden esetre az arszpolitikánk az, hogy a dalt előadni, nem felhasználni. Ez azt jelenti, hogy nem azért választunk ki egy dalt feldolgozásra, hogy megmutassuk általa, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. Mert ez így már üzlet. Hanem megpróbáljuk azt a dalt, mivel megérint minket, és szép, hiszen mi választjuk, hagyjuk érvényesülni, és a mi eszközeinkkel tesszük közkincsé.
Én úgy határoztalak be titeket, az előadó művészeket ilyen skálára teszem, hogy az exhibicionista és a gyógyító, és ti a skálának a gyógyító felébe estek nálam. Érdekesek a magyar népdalaink, ugye nagyon, nagyon ilyen busongósak, ilyen valószínűleg...
Csak, hogy illusztráljam. Közökkel egy szálgitára megérinti a dal lelkét az ember.
Igen, és...
A alázattal közelít.
Igen, melankolikus lelkek vagyunk, biztos, hogy magyar emberek, de nekünk ez jól esik, hogy egy kicsit kell a problémáinkkal foglalkozni, és hát itt nagyon sok mindenki honvágyjal küzd, ha beismeri, ha nem ismeri be, és azt hiszem, hogy felszakadnak az emberek lelkébe ilyen hangulatok, de otthon is egyébként, aki otthon él, az is valamilyen szomorúságot, valamit hoz, és én úgy gondolom, hogy amit ti csináltok, az segít ezt a felszínre hozni, hogy ezzel foglalkozunk, és ezt úgy végig kell gondolni. Nem szabad azt szégyelni, hogy érzünk és emberek vagyunk, hát nekem nagyon nagy élmény volt most, amit ti nyújtottatok. És azt hiszem, hogy a magyar zenében egyébként is fantasztikus lelki gazdagság van.
Igen, és lehetőségek. Visszatérve a mondat elejéhez, azt mondják, hogy sírva vigad a magyar. Én mióta itt vagyunk, 2 kilót hisztem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy zsírva vigad a magyar. De való igaz, hogy 100 évvel ezelőtt még hát erre olvasmányélményeim is feljogosítanak, hogy ezt elmondjam, hogy valóban hallgató, sírató típusú dankopista, akkor fény lett fel a magyar zenei égbolton a 1900-es évek elején, és hát akkor még a nagyjaink, a költőink is könnyű belehullott a poharukba, amikor úgy mulattak, hogy szomorú énekekkel. Ez volt akkor a menő.
Igen, de úgy gondolom, hogy mindegy, hogy milyen történelmi korban, milyen időben élünk, vagy melyik kontinensen, ezek hatnak, ezek a dalok, és biztos, ha le lehetne fordítani, ha annyira gazdag lenne az angol nyelv, hogy át tudnánk adni, ami benne van, biztos, hogy éreznék, és biztos, hogy tudja, hogy én is éreztem egyszer már egy ilyen dolgot, és...
Nagyon nehéz. A Faludi György azt mondta, hogy ha a Toldit lefordítaná valaki angolra, akkor egy buta parasztlegényről szólna az egész, és ilyen képregény színvonalú történet lenne. Hát mi nem is fogjuk fel, mint ahogy az egészséges ember sem fogja fel, hogy milyen az akár hiányzó végtaggal vagy betegséggel élni. Úgy mi sem igazán fogjuk fel, hogy micsoda határtalan nagy kincs van a kezükben, akár a zenét, akár az irodalmat, vagy csak egyszerűen a nyelvet nézzük.
Ahogy mondtad, te Székesfehérvárról származol,
igen. És
Én is
ott élek most már.
Ott éltek. Igen. Család, gyerekek?
Minden van.
Család és gyerekek, igen. Ebben a sorrendben.
Igen. Mindkettőnek van, és... Hát végülis, ha ők nem adnának egy olyan érzelmi hátteret, akkor nagyon nehéz lenne ezt csinálni. De tudjuk, hogy otthon vannak, várnak bennünket szeretettel, elviselik a próbákat, a koncertek sűrűségét, mennyiségét.
Ezt gondolom családtagoknak, zenészeknél, művészeknél ezt a gyerekeik ugyanúgy élnek együtt azzal, hogy mivel foglalkoznak a szülők. Van egy, előadtatok egy úgymond istenes éneket, és van 2 CD-tek is, amit itt láttam, hogy egy karácsonyi dalos és egy reformációs anyag. Azt is érezni lehet, hogy vallásos emberek vagytok.
Így van. Van még egy népdalos lemezünk is, amin főleg népdalfeldolgozások vannak. És így van, abszolút szerintem áldás nélkül ez nem működne.
Igen, ezt érezni is, hogy a harmónia van a lelketekben.
A fentiek jóváhagyásával csináljuk, amit teszünk.
Igen. Igen, és nagyon működtök együtt, ha ilyesmit mondhatok, mert ugye Géza hozza a dinamikát, a mozgást az előadásokba, és aztán jön az Anett hangja, az mint egy ilyen balzsam, ilyen gyógyír. Nem is tudom másképp elmondani. Tehát elvarázsoltatok minket, és köszönjük még egyszer.
Szépen.
Mi is köszönjük.
Este van már, 9-et üt az óra. Már mindenki lefeküdt a faluba. Egyedül csak én nem tudok elaludni, fáj a szívem, a szerelem gyötör. Gyógyítani nem lehet. Majd meggyógyít a jó Isten, ha szeret. Majd meggyógyít a koporsó támasz fája, mikor a föld suhogva omlik rá. Nem haragszom, hogy Fáj a szívem, fáj a megrepedésig.
Thank you.